Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gázai övezet egyetlen katolikus templomát, a Szent Család templomot egy izraeli tank meglőtte, legalább 6-an megsérültek, 2-en elhunytak. Pierre Batista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája elmondta, a sérültek közül 2-en életveszélyes állapotban vannak. 14. Leó pápa mély szomorúsággal értesült a gázai Szent Család katolikus templomot ért katonai támadás halálos áldozatairól és sebesültjeiről. A Szent Atya lelki közelségéről biztosítja a plébánost, Gabriel Romanelli atyát és az egész plébánia közösséget. Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írtak rá, hogy késegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán, emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. A Palágykomoróci görög katolikus templomban történt a gyújtogatás, kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, úszítás, megfélemlítés, ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján, nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk, írta a kormányfő. Ismét berendelték Ukrajna magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminisztériumba, ezúttal a Palágykomoróci templom felgyújtásának ügyében, amelynek helyreállításához azonnal átutalja a kormány a szükséges összeget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, 10 éve, hogy szisztematikusan törvényekkel elkezdték visszaszorítani a magyar anyanyelvhez való hozzáférés lehetőségét és elvenni az anyanyelven való tanulás lehetőségét, így kezdődtek ezek a támadások. Elítélte, hogy az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket, utasítást adott arra tehát, hogy a helyreállításhoz szükséges összeget haladéktalanul utalják át. A kormány kitiltotta azt a 3 a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál, közölte Szijjártó Péter. Az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnokáról és a Védelmi Minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó. Rámutatott, az Európai Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Kárpátalja nincs a gyerül, Magyarország kiáll a magyarokért, írt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Biztos vagyok abban, hogy a Palágykomoróci görögkatolikus templom elleni aljas támadás és a magyarok elleni uszítás minden jó érzésű embert nemzetiségtől függetlenül mélyen felháborít, fogalmazott az államfő. A kormány abban érdekelt, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére is jó lehessen az együttműködés Magyarország és Lengyelország között, viszont a jelenlegi varsói vezetés láthatóan ebben nem érdekelt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A budapesti lengyel nagykövet végleges hazarendelésével kapcsolatban Szijjártó Péter azt mondta, a jelenlegi lengyel kormány egy háborúpárti kabinet, mi pedig egy békepárti kormány vagyunk. Új dimenzióba lépett az együttműködés Magyarország és Üzbegisztán között azáltal, hogy azt két friss megállapodással kiterjesztették az energetika területére is. Ezt Szijjártó Péter a 10. Magyar-Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság ülése után jelentette be. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3 vállalt át a nyertesektől. 21.228 család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. A klímaváltozás miatt elkerülhetetlenül szükséges mesterséges vízpótlás a táj természetes alkalmazkodó képességét segíti, jelentette ki a mezőgazdaságért felelős államtitkár Jászkísér közelében a Vizet a tájba program keretében a Hanyéri csatornán zajló munkák helyszínén. Huba Imre szavai szerint a kormány időben lépett, és az aszályvédelmi akcióterv keretében 4 milliárd 700 millió forint azonnali forrás biztosított a szükséges vízpótlási és a kapcsolódó meder, illetve partrendezési munkák elvégzéséhez. Bár múlt héten a júniusi rendkívüli szárazság után számottevő csapadék érkezett, és az aszály nagy területen mérséklődött, vagy meg is szűnt, sokfelé lenne szükség még további csapadékra, írta a Hungaromet ZRT a friss agrometeorológiai elemzésében. A középső és a keleti ország részben többfelé a 20 mm-t sem ért el az elmúlt időszak esőmennyisége, miközben sokkal jobb lett már a helyzet a Dunántúlon, illetve Észak-Kelet-Magyarországon is. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban, de északkeleten-keleten időszakosan össze is állhatnak a gomoly felhők, így elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél pedig továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus Fehér József. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idén immár 8. alkalommal életre hívott Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál programjait ismertetjük. Majd a folytatásban a Miskolci Kulturális Központ júliusi és augusztusi programjairól beszélgetünk. Végül pedig beszámolunk az idei 6. 24 órás szolfésről is. Rövid ajánlunkban Bóta Enikő, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szolfés tanára beszél.
Ez nagyon nagy élmény volt, hogy ők teljesen, tehát hogy nem az, hogy csak valami segítség, hanem órákat vállaltak teljesen. Ez az egyik. A magaméből persze izgultam, vagy mert az utolsó pillanatban megtudtam, hogy a klasszikust azt mégis én csinálom, és abból izgultam, hogy jövünk ki, de az remélem az is jó lett, és ez a szabadság, ez nagyon nagy élmény volt nekem, tehát hogy ezt már úgy éltem meg, hogy egy nagyon nagy segítséget kaptam.
A 21 órai hírek után rádión görög katolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután Kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk, melyben folytatjuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. Most Sebők Sándort, a Fótis Szeplőtelen Fogantatás templom plébánosát, Mester Kanonok atyát hallják.
Tehát azt mondom, hogy az elkötelezettségről, az Isten kapcsolatról talán többet kaptam tőle, mint a szemináriumban, mint másonnan. Lehet, ezek olyan együttesen hatottak rám és ránk. És a nagy séta volt ugye a szegedi szemináriumban csütörtök, amikor egész nap szabadok voltunk, csak 4 óránk volt ebéd, és az este 7-ig. Hát ritkább volt az a hét, amikor nem korodban töltöttük az időt. A rektorunk tudta, hogy kijárunk, és akkor az elég meredek dolog, hogy soha nem szólt egy szó sem. Nagyon-nagyon tudta, hogy nekünk az jó. És aztán elmesélt, tehát hogy sokan jártak ki, a kisvédőrök kijártak hozzá, építettek együtt házat Valérnak, a cigányasszonynak, akkor kapott infarktus útra, amikor a cserepeket adogatták fel a védőnökkel együtt a ház tetejére. Egy 4 gyerekes cigányasszony volt, akit ott hagyott a férje, és házat kellett építeni.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban Szeredi Györgyi tanárnő a hivatásáról és életének meghatározó élményeiről mesél. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című műsorunk szól. A mai adásban II. András és II. Márton egri püspökökről Buda Péter atyával beszélgetünk. A riporter Klész Beáta. Hallgassunk bele a műsorba.
Hát egy nagyon izgalmas kérdés merült föl, és pedig a máramarosi főesperességnek a kérdése. Ugye ez egy egész megye, és a 3. András király 1299-ben kibocsátott egy olyan rendeletet, amelyben máramarosnak a földjét az egri egyházmegyéhez csatolja. Tehát az egész főesperesség innentől kezdve az egri egyházmegyéjét.
A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Nagy Krisztián atya beszélget középiskolás diákokkal a fiatalok világáról, értékrendjükről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Balla Miklóst, a Miskolc Dixieland Band zenekar vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk rádiónk miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Miskolc, Dixi és Jazz Fesztivál idén immár 8. alkalommal, ez a mai beszélgetésünk témája. Július 18-a és 20-a között igazi Dixi és Jazz világvárossá varázsolódik majd Miskolc városa, kijelenthetjük?
Igen, igyekszünk megint azt a tavalyi hangulatot visszahozni, mert azt gondolom, hogy a tavalyi már olyan volt, ami a mi igényeinket is kielégíti. Én azt hiszem azért azt megelőző években is a lehetőségekhez képest mindig megpróbáltuk kimaxolni azokat a dolgokat és azokat a programokat, amiket felvonultattunk. Én azt hiszem, hogy most az idén a Miskolci Kulturális Központ szervezésével, városi önkormányzat támogatásával én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon sokszínű és kellemes programot tudunk a közönség elé tenni.
Ahogy már említettem is, az idei alkalom a 8. alkalom?
Igen, a 8. alkalom egy pici megtorpanás volt ugye a Covid idején, amikor az akkori fesztivált akkor nem tudtuk megrendezni, de igazából a következő évi, tehát a 21-es volt a zenekar 30 plusz 1. jubilómi koncertje, mert ugye a 30-ast akkor nem úgy szerveztük meg, nem úgy tudtuk lebonyolítani, ahogy azt mi szerettük volna, de kapva az alkalmon, akkor az akkori Dixieland Fesztivál lett a tulajdonképpen a programja, a jubilami koncertünk.
Mindig is a Dixi és a jazz játszotta a főszerepet ezen a fesztiválon?
Igen, gyakorlatilag ugye a mi zenénk a tradicionális jazz, ami a Dixielandet és önmagában foglalja a New Orleans-i, Chicago-i swinget, illetve mivel a kis színpad nagy mértékben teret szokott adni, és már több éve így van, hogy teret ad a fiatalabb zenészeknek, a miskolci olyan formációknak, akik nem tradicionális jazz játszanak, ezért találtuk ki azt, hogy Dixi és Jazz Fesztivál legyen, mert így lehetőséget tudunk adni másfajta jazz stílusoknak, modernebbeknek és mindenféle olyannak, ami belefér abba, hogy a közönség szívesen hallgatja.
Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik a műfajokban nem annyira jártasak, mi a különbség és mi a kapcsolat a Dixi és a jazz műfaja között?
Gyakorlatilag a jazz az a nagy gyűjtő név. A Dixieland a New Orleans-i tradicionális műfaj, ami a jazzbe csatlakozik be, illetve be lehet ide sorolni, mert az improvizáció az, ami igazából a kapocs, tehát mindegyik improvizatív, nyilván vannak meghangszerelt és előre begyakorolt és kitalált részek. Természetesen az improvizáció is sok gyakorlással jön létre, tehát ez nem azt jelenti, hogy az improvizációt nem gyakoroljuk be, csak magát az improvizációban lévő ötleteket, azokat nagyon sokszor a zenész maga variálja épp az adott pillanatban, tehát így értve lesz pillanat szüleménye az adott improvizáció.
A pillanat zenéje. Eljátszák a fődallamot, el is énekli a fődallamot, és ahogy megszoktuk már a koncerteken, utána pedig minden egyes hangszeren játszó zenész improvizál egy dallam skálát, egy dallam ívet, így kell elképzelnünk, majd visszatérnek a fődallamhoz.
Végül is igen, a harmónia menet, ami ugye a vázát jelenti a dalnak, amire a dallam megszólal, az adott fődallam, az adott lesz az improvizáció alatt is, és ugye nyilvánvaló az egyfajta variációs téma lehet, hogyha most a klasszikus zenei műveket venném alapul, akkor van egy fő téma, és ugye vannak a variációs részek, ez tulajdonképpen egy variációs rész az improvizáció.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak azt is, hogy ön a zenekar vezetőjeként milyen hangszereken játszik?
Klarinétos vagyok, szaxofonokon is játszom, meg ugye általában a legtöbb énekes részt én mutatom be.
Mi pedig büszkék vagyunk önökre, a Miskolc Dixieland Bandre, és akkor térjünk rá az idei programra, ahogy említettem is, július 18-a és 20-a között péntektől vasárnapig várják a kedves érdeklődőket. Hát javaslom, ismertessük minden egyes nap főbb programját és helyszíneit.
A pénteki program egy 3 órás megnyitóval indul, ez terveink szerint nincs előre forgatókönyvben írva, itt egy pár gondolattal én úgy gondoltam, hogy köszöntöm a közönséget, és a mi zenekarunk és az adott nap zenekarai közül, akik megérkeznek, akik már ott vannak, fogunk játszani egy vagy maximum 2 dalt, és akkor ezzel gyakorlatilag útjára indítjuk a programot, utána lesz egy átállás, és következik a kis színpad programjának 4 órától és 5 órától a 2 zenekara, a Double Trombone Band és a Jazz Inside, akikről azt lehet tudni, mind a ketten természetesen miskolci formáció. A Double Trombone járt már a Dixie Fesztivál programján, a Jazz Inside is természetesen, ugye a Jazz Inside egy nagyon-nagyon szép Dixie klub, illetve nagyon-nagyon jól működő jazz klubot.
Nem véletlenül volt a freudi elszólás, hiszen önöknek is van klubjuk, és a Jazz Inside-bennek is van klubja, havonta jelentkező klubja itt a miskolci kulturális életben.
Így igaz, a Jazz Inside-nak a Művészetek Háza kávézójában van klubja, a miénk pedig ugye a játékszínben van a színházban, csak a nyelvemben nekem mindig a Dixie Klub szó van, és ezért hirtelen ez történt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Jazz Inside szintén havi rendszerességgel nagyon-nagyon híres szólista vendégeket lát vendégül, és én nagyon örülök neki, hogy ismét itt lesznek, és a Grizzly Színpad műsorában fellépnek. Amikor a Grizzly Színpad műsora véget ér, 7 órától a nagy színpadon folytatódik a program, 7 órától a Slavia Dixieland Band lép fel, akik Lengyelországból érkeznek, Krosno városából. Ugye ők alkotják a nemzetközi részét a fesztiválnak, hiszen mindig van külföldi vendég, hol több, hol kevesebb. Ugye most ők jönnek, és nagyon bízom benne, hogy mi is meg fogjuk őket látogatni az ő városukban, vagy az ő általuk szervezett programban. 21 órától 21 óra 10-től az átállást követően a Hot Jazz Band lép fel. Ugye a Hot Jazz Banddel nagyon-nagyon régi kapcsolatunk van, hiszen a siófoki New Orleans Jazz Fesztiválra mi is rendszeresen járunk, most egyébként mi is onnan hazaérkezve, most őket látjuk vendégül Miskolcon. 21 óra 20 környékén, 9:30-tól pedig az utolsó produkció, ami a La Barrière Manus Jazz zenekarral közösen lesz egy úgynevezett Manus Orfeum, ami a Miskolc Dixieland és a La Barrière zenekar közös programja, ami egy kicsit ilyen színházi jellegű, egy történet keretén belül szólalnak meg az adott dalok. Ez lesz a péntek.
Mondjuk el, hogy a kis színpad, amelyet ön is kis színpadként említett a Városház téren, a nagy színpad pedig a színpadteraszon lesz. És akkor ismertessük a folytatást, a szombati nap programjait.
Július 19-én szombaton, 4 órakor kezdődik szintén a Grizzly színpadon, a kis színpadon a program, a Mizrab együttes, és őket követi a Jazzmin. Mind a ketten szintén miskolciak, egy kicsit másfajta jazzt játszanak, egy picit rockosabb, egy kicsit jazzrockosabb, fúziósabb jazzt fogunk itt hallani, és 18 óra után a harmadik formáció, Palásti Péter triója, akik szórakoztatják a közönséget 7 óráig, és ugye utána közvetlen, hogyha valaki átsétál a színvateraszra, akkor folytatódik a színvateraszon a La Barrière Manus Jazz zenekar önálló programjával, majd 20:10-től 20:45-től körülbelül a Bohem Ragtime Band műsora következik, velük megint csak egy nagyon régi kapcsolat alakult ki, a Kecskeméti Jazz főváros programoknak a házigazdái, és mi augusztusban szintén vendégek leszünk a Kecskeméti Jazz főváros egyik napján, úgyhogy ez megint csak egy nagyon jó együttműködés. és 21 óra 20-tól, körülbelül ugyanúgy fél 10-től pedig a Miskolc Dixieland Band önálló műsora következik. Szólista vendégünk ifjabb Kacsenyák Gábor lesz, aki a városban több ismert korunk zenéjét játszó fiatalos formációja van a dalban. Helyezést értek el, tehát egy ismert énekes.
És elmondhatjuk, hogy az édesapja, pedig az önök zenekarában dobol.
Így igaz, tehát az apukája az nálunk játszik.
Családban marad.
Gyakorlatilag itt vége lesz a szombati programnak, és akkor vasárnap már csak egy délelőtti Dixi matiné lesz, akik még mindig bírják a zenét hallgatni. A Miskolc Dixieland Band játszik egy 50 perces levezető, kellemes, kávézós és vasárnap délelőtti koncertet, amire mi szintén szeretettel várunk mindenkit.
Ez tehát a Grizzly színpadon, vasárnap délelőtt. A Miskolc Dixieland Band koncertjével zárul tehát a 8. Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál. Ha már említettük a Miskolc Dixieland Bandet, mi újság most önökkel? Mi újság a zenekar házatáján? Ez a fesztivál most egy fontos feladat a zenekar életében, és milyen jövőbeli terveik vannak még a nyár és az ősz folyamán?
Hát, mint mondottam, ugye Kecskemétre megyünk, lesznek kisebb koncertek, és ugye hát gyakorlatilag készülünk a 35 éves jubilomi koncertre, aminek a szervezése még most zajlik.
Mikor lesz egészen pontosan 35 éves a zenekar?
Egészen pontosan szeptemberben, de őszre, ősz végére, tehát egy novemberi időpontra tervezzük. Terveink szerint a színházban lesz a koncert, a programját tekintve is vannak már ötletek, kész tervek. Ezeknek a szervezése zajlik, és ezeken ötletelünk, de mindenképpen egy nagyon szép esten szeretnénk megünnepelni az együttes 35 éves munkáját.
És mi pedig természetesen beszámolunk majd erről az eseményről. Július 18-a és 20-a között tehát a 8. Miskolci Dixi és Jazz Fesztiválra várják a kedves érdeklődőket. Köszönöm szépen Balla Miklósnak, a Miskolc Dixieland Band zenekar vezetőjének a programajánló riportot, és arra kérem a beszélgetésünk végén, hogy néhány személyes gondolattal invitálja a kedves hallgatókat erre a rendezvényre.
Én mindenképpen szeretném kérni azokat, akik ennek a zenének a nagy kedvelői, hogy látogassanak ki, és akik esetleg nem ismerik magát a Dixieland zenét, lehet hirdetni és lehet kérni, esetleg a fiataloknak beajánlani, hogy egy kicsit hallgassanak másféle zenét is, mint amilyeneket most hallgatnak, és én nagyon bízom abban, hogy életben tudjuk tartani ezt a fajta zenét, ami tudjuk, hogy rétegzene, de bízunk azokban, akik szeretik, és hogy ők is fogják hirdetni és fogják promotálni.
Riportunk végén pedig akkor stílusosan zenéljen nekünk a Miskolc Dixieland Band. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy milyen hanghordozójukról is hallunk majd egy rövid részletet.
A 30+1-es jubilómi lemezről szeretném, hogy szólaljon meg egy dal.
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek. Az előttünk álló jó néhány hétben, hogy milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket, ezt fogjuk ismertetni. Közismert fellépő is érkezik Miskolcra. Ez a közismert fellépő nem lesz más, mint a Parnograszt együttes. Ők koncerteznek nálunk. Mikor és hol?
Július legvégén szinte, 7.-25. este 7-től, de 10-ig tart majd a koncert, mert nem egy koncertet kapnak, akik ide ellátogatnak, hanem kettőt. A vendég ugyanis a Daniel Fizenekar. Tehát 19 órakor, este 7 órakor kezd a Daniel Fizenekar, és 20.30-kor lép a Csengei Kertvilágot jelentő deszkáira a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként már bejárta szinte az egész világot. Koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhető váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborál a zenekar, ide tartozik a Bohemian Betyársz, ami a mi kutyán kölyke, ha mondhatjuk így, a Punani Masszif, a Bagosi Brothers, a Kávészünet, és ha bár eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Egyébként ez egy hétfő zenekar, egy családot alkot, egy alkalomattán 9 főre bővül, a tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Tehát gyakorlatilag ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, ez a törhetetlen egység. Úgyhogy erre várunk mindenkit, én azt mondanám, mert online legyértékesítés van, hogy minél előbb, mert már most látjuk, hogy irgalmatlanul sokan lesznek a Csengei Kertben.
A Szent István Rádió kedves hallgatói pedig jól ismerik ezt a zenekart, hiszen Népzenei Kincsestár című műsorunkban számtalanszor válogattunk már az ő felvételeik közül, úgyhogy ismerős a név, és találkozhatnak velük személyesen is Miskolcon a Csengei Kertben. Eddig a júliusi programokról volt szó. De most köszönöm szépen neked, kedves Krisztián, hogy azon kérdésemet is már megelőlegezed. Mindig szeretek kíváncsiskodni, hogy mivel szolgáltok, és milyen programok lesznek még a folytatásban, a jövő hónapban, augusztusban. Most ennek a kérdésemnek teszünk eleget, mert hogy több augusztusi programot is a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk. Melyek ezek?
Hát kezdjük rögtön augusztus legelejével, egy vasárnappal, augusztus 3-ával, a Nemzeti Lovas Színház előadásával, ez a Kincsem musical, a lovagi tornák terén, hát a legyőzhetetlen csodakanca epikus történetét láthatjuk és hallgathatjuk meg. Pintér Tenya, Pintér Tibor főszereplésével, ő lesz Blaskovics Ernő. Az esőnap egyébként hál' Istennek itt is be van iktatva, reméljük, hogy nem lesz eső, de az esőnap augusztus 5-e ránéztem a kis segédletemre. És visszatérve a történethez, ugye sokan látták szerintem a pár éve magyar sikerfilmként futó Kincsemet, ahol Nagy Ervin volt a főszereplő. Most gyakorlatilag itt párhuzam van, hiszen ott Blaskovics Ernőt alakította, őt személyesítette meg Nagy Ervin, itt pedig Pintér Tibor lesz. De a történet valószínűsítem, hogy egyébként más, lehet, hogy lesznek áthallások vagy párhuzamok, de nem nagyon lehet abban mást mondani, hogy minden versenyét megnyerte Kincsem, és veretlenül vonult vissza. Egyébként a történetben az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után, ugye Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat. A szerelem, ármány és bosszú bizony mind megtalálhatóak ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem történetét és korát. Olyanok lesznek a színészek között, mint Papa Dimitriou, Atina Hi és Jennifer, Bence Sándor, Mohácsi Márk és természetesen Pintér Tibor is. Az előadás egyébként 120 perc egy szünettel, szerintem az teljesen bírható, főleg, hogyha színházi előadást nézünk.
Maradunk a folytatásban is a lovagi tornák terén?
Igen, mert hogy augusztus 17-én jön az Edda, az Edda Művek koncert 21 órától.
Hazaérkeznek a fiúk.
Igen, és nem is tudom, hogy mennyire kell róluk beszélni, hiszen szerintem ezt már meghallja valaki, akkor csecsemőtől az idősig mindenki Pataki Attiláék bandájára asszociál. Magyarország egyik legismertebb rockzenekara érkezik haza, ahogy te is említetted. A Pataki Attila vezette legendás együttes, az Edda Művek most már 51 éve alakult meg és áll a Rock Zene szolgálatában. Az elmúlt évtizedek során több millió eladott album, generációkon átívelő meg annyi sláger, amit most említettünk is, megszámlálhatatlan koncert határon innen és túl, szakmai díjak és kitüntetések köthetőek a nevükhöz. A magyar zene egyik örökérvényű, megkerülhetetlen szereplői lettek ők, pályafutásuk során keményen megküzdöttek ezért a státuszért, de egyébként lelkesedésük és munkásságuk mai napig sem hagyott alább. A zenei palettán stabil helyet foglalnak el a közönség szeretetével övezve. Egy hatalmas rock ünnep lesz az ikonikus zenekarral, mert ahogy ők is mondják, mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, úgyhogy róluk szerintem még ennyit sem kellett volna mondani, mert mondom, hogy ezt a nevet meghallják a Szent István Rádió hallgatói is tudják, hiszen nálatok is biztos, hogy mennek eddő slágerek.
Olyannyira, hogy a Kör című dalukat, vagy az Éjjel érkezem című dalukat számtalanszor konferálom a Kívánság műsorban. Szeretik a kedves hallgatók az Edda slágereket, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mind a mai napig a Kívánság műsorok aktív résztvevői, az Edda együttes tagjai, és az általuk előadott és elénekelt slágerek. És egy újabb, közismert együttes érkezik még augusztusban a Csengei Kertbe. Kik ők?
Kispál és a Borz, Etetés 2025, ez a címe a turnénak, hiszen ez egy országos turné lesz. 7:30-tól fognak játszani, augusztus 28-án, és országos turnéra indult a Kispál és a Borz. Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek, Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre, a Budapest Parkba. A 2024-es nagy sikeri országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású aréna koncert követte, az MVM Domban zárta az évet egy óriási házi bulival a Kispál és a Borz. És a zenekartól megszokott módon a 2025-ös turnén a teljes életműből szemeznek dalokat, a közönség kedvencek mellett természetesen lesznek ritkában játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is. Az Etetés 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar, tehát ki más, hanem Lovasi András lenne az énekes poszton, a basszusgitárnál és persze az akusztikus gitároknál és Kispál András a gitároknál, Diósi D. Ákos billentyűzik, Bajkai Ferenc a doboknál, Kész a Hobó Hunor, aki volt nálam a Műha Klubban is ugye a párjával, az is nagyon-nagyon jó volt, ezt nálad promóztuk is, ő lesz most a dobnál és a gitárnál, és Babcsán Bence pedig a fúvós szekcióval. Úgyhogy szerintem erre is nagyon mennek a jegyek, érdemes ránézni minél előbb. Tehát Kispál és a Borz, Csengei Kert, 8.28-19.30. Mindenkit szeretettel várunk.
Nyári időszakban beszélgetünk, számtalan programot ajánlottunk a kedves hallgatók figyelmében. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy pihennek-e idén-nyáron a Miskolci Kulturális Központ munkatársai?
Természetesen amennyire lehet ki is kapcsolódunk, bár azért azt el kell mondani, hogy feszített a tempó, hiszen telik-telik a programnaptár nagyon, úgyhogy a nyári időszak után megint egy erőteljes ősz és téli időszak lesz.
Amit már a nyári időszakban elkezdtek szervezni, nem lehet elég korán elkezdeni.
Hát bizony szervezés tekintetében is rendezvényszervező kollégák is ezt nagyon jól tudják, hogy egy-egy rendezvény gördülékeny lebonyolításához valóban nagyon korán kell elkezdeni.
Végül mondjuk el a fontos elérhetőségeket, lehet, hogy már a kedves hallgatók is kívülről tudják, de azért nem lehet elégszer elismételni, hogy melyek is a fontosabb elérhetőségeitek.
Hát a mihamiskolc.hu, vagy a diósgyőrivár.hu, és az összes közösségi média felület, tehát a házak nevével. Művészetek házával, Ady Endre művelődési házam, is sorolhatnám, Gárdonyi Géza művelődési házával, Vazsgyárral, és így tovább.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, addig is jó pihenést és kellemes nyári időszakot és nyaralást kívánok neked, ha pihensz is egy kicsit.
Köszönöm szépen, én is ezt kívánom a kedves hallgatóknak, és természetesen neked is, Böbe.
Nyár, január és július, akkor elengedhetetlen, hogy már 6. éve beszélgetek a 24 órás szolfésről. Elképesztő, hogy most ezt a számot kimondtam, hogy 6. éve, tavaly volt az első mini jubileum, és most úgy látszik, hogy ez egy annyira népszerű rendezvény, hogy folytatódik, és valószínűleg a 10-en meg a 15-en is itt fogunk ülni. Akikkel erről beszélgetek, természetesen a programnak az elindítója, a szülőanyja, Bóta Enikő szolfés tanár a Farkas Ferenc Zeneiskolából, és 3 tanítványodat hoztad ide magaddal. Elsőként Pozsonyi Balázs, aki ugye itt a stúdióban már nem először van, a Zeneakadémia népi hegedű szakosa vagy, tehát te már innen a középiskolás közegből kikerültél, de úgy látszik, hogy a szíved visszahúz erre a rendezvényre, úgyhogy téged is sok szeretettel köszöntelek. Egy másik zeneakadémián már végzett fiatalember, aki azóta már a BMI-re jár, ő Komáromi Nagy Márton. Te muzikológia szakon végeztél, de majd egy picit erről is mesélsz nekünk. És a legfiatalabb, és aki itt most a stúdióban Marcival együtt elsőként van, és te a szolfézson is elsőként vettél részt, Szívós Regő 9. osztályt fogsz kezdeni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájában. Úgyhogy téged is nagyon sok szeretettel köszöntelek, és izgatottan várom az első élményes beszámolóidat. Foglaljuk már össze, hogy hát minden évben gondolom, hogy akkora siker, hogy már megfogalmazódik, hogy jövőre kezdjük el, tehát akkor 2024-ben már nem volt kérdés, hogy 25-ben egy 6. szolfést elindítotok.
Azért ez kérdés volt, mert én, amikor elindult az 5. 24 órás tavaly, akkor arra gondoltam, hogy hát ez egy jubileum, és lezárjuk az egészet. Szerintem a fiatalok is akkor arra gondoltak, amikor elkezdődött. És amikor az értékelés volt a 24. órában, akkor mindenki elmondhatja a véleményét, hogy kinek mi volt jó, mi volt a feszültség, mi volt a nehézség, és többen azt mondták, hogy hát ezt folytatni kellene. Pedig már az elején úgy volt, hogy mi mégsem folytatjuk ezt, mert hogy kinőnek ebből a közegből, de akkor megszavazták, hogy legyen még egy újabb.
Én nem is emlékeztem rá, hogy mi tavaly esetleg erről beszéltünk az 5. kapcsán. Igen, akkor valószínűleg, hogy ez még így utána fogalmazódott meg. Majd kiderül, meg szerintem már ki is derült, hogy jó döntés volt, hogy folytattátok. Most az ideire már, mint rutinos 6. éven szervező, rendező feladathoz egyre kevesebb előkészület kell, vagy azért mindig vannak új kihívások?
Hát megmondom őszintén, az első 2 nekem nagyon nagy kihívás volt, és utána fokozatosan voltak olyan feladatok, amiben átvették először, és most meg nagyon sok segítségem volt. Tehát most volt az első 24 órás, amikor én úgy feküdtem le előző este, hogy most tudtam aludni teljesen. Uh-huh. Tehát, hogy itt volt a Balázs volt az egyik szervezője, de azt majd elmondják, hogy. És egyre kevesebb feladatom lett. Persze tartottam órákat, meg lett feladatom, meg kórusműveket tanultunk, de tehát, hogy most már egyre többen voltak aktív szervezők, tehát, hogy lebonyolítottak egy-egy órát. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy segítség, és a másik nagyon nagy segítség a Marci volt, aki ilyen Jolly Jokerként mindenféle kísérletet elvállalt az esti koncertre, de ezt majd elmondják ők. Szóval, hogy most nekem sokkal nyugodtabb volt.
Sok terhet levettek a válladról.
Igen, igen. Nagyon sokat.
Hát akkor fiúk, menjünk sorba, ugye Pozsonyi Balázs neve, most azért sorba, mert így logikus és így egyszerűbb, talán nem kavarodunk bele, ugye Pozsonyi Balázs, ahogy említettem, Zeneakadémiára jársz már, másodéves leszel, ugye? Tehát igen. Az első éveden túl vagy, vizsgai időszakon is túl vagy, igen. Hiszen már most július vagy, és valószínűleg nagyon sokat adhatott neked ez a zeneiskolába járás, meg a szolfés, meg a 24 órás szolfés, hiszen nem véletlenül választottad a felsőfokú tanulmányokban is ugye ezt a zenevonalat. A népi hegedű, tehát gyakorlatilag gondolom hegedűn tanultál, vagy már itt a zeneiskolában népi hegedű szakra jártál?
Korábban én a mostani Szent Imrében, akkor még Vard Mária általános iskola volt, ott a saját zeneiskolájukban tanultam klasszikus hegedűt 2 évig, és utána kerültem a Farkas Ferencbe, és ott már népi hegedűvel folytattam, és hát azóta pedig itt kötöttem ki. És valóban ennek a 24 órás szolfésnak is tulajdonképpen egy célja az, hogy megszeretessük a szolfést is, és ezáltal akár azt is segítsük, hogy minél többen választják, vagy válasszák ezt a zenei vonalat a továbbtanulás szempontjából.
Te már most körülbelül egy 4-es számot említettünk, hogy ugye a 6-ból te 4 alkalmon fixen részt vettél, volt olyan, aminél talán részlegesen vettél részt, tehát tulajdonképpen amikor az első alkalommal részt vettél, onnantól fogva viszont folyamatos, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a második, harmadik alkalomtól folyamatosan résztvevője vagy ennek a 24 órás szolfésnak?
Én az elsőn a másodikon és a harmadikon ott voltam végig, tulajdonképpen az elsőn ilyen ötletgazdaként is, és utána 2 évet kihagytam, és most visszatértem, immár a szervező gárdának is tagja voltam, ami egy egészen más élmény volt, és nagyon jó volt ezt is megtapasztalni. Most már az eredeti csapatból mindenki egyetemista, sokan zenét tanulnak felsőoktatásban, viszont most rengeteg fiatalabb diák is csatlakozott hozzánk. Ez a korábbi években is így volt, viszont most nagyjából a csapatnak a fele volt az, akik fiatalabbak, és ez is azt mutatja, hogy elérjük azt a célt, hogy a szolfézs az ne egy ilyen szükséges rossz legyen a zenetanulásban, amit mindenkinek tanulni kell, még több óraszámban is, mint a hangszerét, hanem megmutassuk, hogy lehet ezt élvezni is. Mert szerintem mindenképpen lehet, és érdemes is úgy tanulni a szolfést, hogy meglátjuk benne azt, amit lehet élvezni.
Igen, erről talán Enikővel szerintem az első 2-3 alkalommal biztos, hogy beszéltünk, hogy igen, a szolfésről olyan sokan azt tartják, hogy valami mumus, meg hát, hogyha én gitározni akarok, vagy hegedülni, vagy zongorázni, miért kell nekem szolfést tanulni? Hát azért, mert van nélkül mondjuk a billentyűn, meg mondjuk a húrokon nehéz eligazodni, de valóban lehet ezt is élményszerűvé tenni, hiszen ez a cél, én azt gondolom. Az, hogy szervezője lettél már most, első évben ötletgazda voltál, most már szervezője volt, ez egy saját döntés volt, tényleg igyekeztetek Enikő tanárnő válláról a terhet levenni, vagy egy picit a fiatalabb ötleteket belevinni a 24 órába, ez hogy történt?
Igen, hát ez is benne volt mindenképpen, hogy szeretnénk segíteni abban, hogy ne Enikő nénének kelljen az egészet egyedül vinni a hátán. Másrészt pedig voltak olyan ötletek, amiket szerettünk volna megvalósítani. Ez az is hozzájárul, hogy sokan ugye, felsőoktatásban tanulnak zenét, és teljesen más nézőpontok is megjelennek. És most volt egy különleges tematikája az egész 24 órás szolfézsnak, ez az időutazás volt. Most úgy osztottuk fel, hát nem is a teljes 24 órát, de egy jó részét ennek az időnek, hogy zenetörténeti korszakok szerint végigmegyünk a komoly zene történetén, és különböző korszakokhoz kapcsolódó feladatokat csinálunk. És ebben például nagyon jó volt, hogy többen voltunk szervezők, mindenki vállalhatott egy korszakot, volt egy ilyen korszakokon átívelő kvíz minden korszaknak az elején, és akkor egy nagyon jó csapatmunka is kialakult, 5-6 csapat, és akkor volt egy ilyen kis verseny is az egészből, és hát megismertünk egy csomó mindent a zenetörténetből, vagyis hát főleg a fiatalabbak, mert mindenkinek van zenetöri órája az egyetemen is, aki ezzel foglalkozik, és innen is inspirálódtunk.
És akkor Komáromi Nagy Márton, aki ugye a Zeneakadémián muzikológia szakon már végzett, és most jelenleg BM-én műszaki menedzser szakra jársz.
Pontosan.
És 5. alkalommal, tehát te vagy a legtapasztaltabb, ha mondhatom így, illetve hát nyilván Enikő néni után, hiszen azért ő már 6 éve benne van, de diákok közül mindenképpen. Hát azért az, hogy valaki Zeneakadémiára megy, erről majd mondjuk Enikővel szeretnék a későbbiekben beszélni, hogy ez micsoda visszaigazolás, és mekkora büszkeség lehet egy tanárnak, hogy azt tudja, hogy a felsőoktatásba kerülnek, tehát erre szerintem szavak nincsenek. Tehát az, hogy te az 5. évben itt voltál, és hiába véget értek a Farkas Ferenc zeneiskolás tanulmányaid, véget ért már egy, már van egy diplomád, és akkor most a másodikat van tervben, és mindezek ellenére még mindig itt vagy. Tehát mi az, ami téged ide visszahúz? A szíved nyilván.
Igen, ez abszolút így van. Én a legelső alkalommal úgy kerültem a csapatba, hogy Enikő néni meghívott minket. Én pont akkor kezdtem az egyetemet, amikor az első 24 órás szolfézs volt, és akkor még a 24 órás csapat, ugye Balázs is ott volt, még csak 5-en voltak, és Enikő néni, és mi úgy, mint régi diákok, akik már nem vagyunk a szolfézs csapat aktív tagjai, visszamentünk Enikő néni hívására, és annyira jól éreztem magam akkor, hogy hát végül is nem csak 1-2 órát, hanem a maradék 16,5 órát, azt hiszem, eltöltöttem velük, és utána nem volt kérdés, hogy ez a következő években, amikor csak lehetett, akkor ez megismétlődjön, és mindig egyre több órát vegyek én is részt, úgyhogy már most még nem mondhatom, hogy teljesen ott voltam, de 22 órát már ott voltam, úgyhogy egyre jobb az arány. Ez egy óriási nagy kikapcsolódás volt, meg nem is kikapcsolódás, feltöltődés volt egy számomra elég nehéz fél év után. Ez értem ez alatt, hogy tető alá kellett hoznom a szakdolgozatot most ezen akadémián, illetve a BME-n is elég sok tárgyam volt.
Ezt a kettőt te már párhuzamosan végzed?
Igen. Hú. Illetve igen is, meg nem is. Ebben nem megyek bele a részleteibe, de voltak párhuzamos évek, és ez ilyenkor nagyon nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit lazítsak meg, tényleg feltöltődjek szellemileg minden értelemben, hogy közösen zenéljünk, énekeljünk, megbeszéljük, nem találkozunk olyan gyakran, tehát ilyenkor mindenkivel igyekszünk mindent megbeszélni, amit az elmúlt évben nem tudtunk, és ezáltal nem kérdés, hogyha lesz a jövőben is 24 órás szolfés, akkor én mindig örömmel, szívesen, és akár még több feladatot vállalva, a kíséreteken túl is örömmel csatlakozok.
Annyit azért áruljál már nekünk, hogy ez a muzikológia szak, ez mit takar?
Ez a zenetudományi szakot takarja, ez egy elméletközpontú szak. Elsősorban a főtárgyunk a zenetörténet volt, illetve a zenetörténeti kutatás. Persze tanultunk mi is szolfés, kötelező zongoránk volt, zeneelmélet, meg nagyon sokféle változatos tárgyaink voltak a tantervben, tehát egy nagyon izgalmas szak. De az fontos erről tudni, hogy azért ez egy elméletközpontú szak. Ezáltal nekem azért is esik jól például egy ilyen 24 órás szolfés alkalom az elmúlt években is, mert kevés lehetőség nyílt arra, meglepő módon, hogy kamarazenéljünk például, vagy kórusban énekeljünk. Nekünk ez nem volt kötelező, úgy, mint mondjuk a hangszereseknek a Zeneakadémián, és azért mindig nagyon jól esett, hogy akkor itt Egerben hazajövök, és akkor itt a 24 órás szolfésokon erre mindig van lehetőség.
És akkor Regő, aki első alkalommal vett részt a 24 órás szolfézson, te ugye 8. osztályt fejezted be, ahogy említettem, 9-et fogod kezdeni az Eszterházi gyakorló gimnáziumában. Hát a stúdióban is először ülsz, de hatalmas elhivatottsága. Hány éve vagy a zeneiskola tagja, mióta tanulod a szolfést, és akkor ez mikor csöppentél így akkor az első 24 órásba?
Én idén kezdtem az egész zeneiskolát, orgonáltam, és így kerültem be a szolfésba is, hogy Enikő néni az év végén említette, hogy van ez a rendezvény, és én erről már korábban is tudtam egy kórustársam által az Egri fiú kórusban, és megkérdeztem Enikő nénit, hogy nem jöhetnék-e én is, és azt mondta, hogy megoldható, úgyhogy én így kerültem ide, és nagyon jól éreztem magam, szerintem nagyon jó élmény volt, és továbbiakban is szeretnék majd jönni, ha lesz még ilyen. És majd amikor a kisebbekre hárul az a felelősség, hogy szervezzük, akkor én is szeretném majd szervezni ezt a programot.
Hányan vettetek az idején részt még egyszer?
Hát 25-nél többen voltunk, szerintem.
Ettől voltatok már többen, vagy ez egy nagyon magas létszámnak mondható?
Hát nehéz így kiszámolni, hogy pontosan hányan voltak.
Mert nem mindenki volt 24 órán végig keresztül.
Igen. Uh-huh. Valaki hamarabb elment, valaki csak később jöttek. Úgyhogy,
de hát azért 25 a, mondjuk a kezdeti 5-höz képest egy 5-szörös mennyiség. Neked, Regő, mi jelentette nem a legnagyobb élményt, a legnagyobb kihívást? A végig itt voltál a 24 órán?
Én végig voltam, igen. És a legnagyobb kihívás az nekem a 5-től 7-ig tartó reggeli holdpontom volt, amikor pont amúgy ezt a activity-t csináltuk lent az egyik terembe, 7 óra környékén, és én alig tudtam ébre maradni. És nekem ez nagyon furcsa volt, mert szeretem ezeket a játékokat, és nem éltem még át ilyet, hogy ilyen erős holdpontom legyen, és nekem ez kihívás volt.
De túllendültél rajta, és utána aktív tagja voltál az activity-nek és a többi programnak.
Igen.
És hogyha már a legnagyobb kihívást kérdeztem, akkor a legnagyobb élmény mi volt a számodra?
Nekem ez az új dolog, amit a többiek is mondtak, hogy ez még egy viszonylag friss dolog, a élős Among Us volt, így hajnali 2-3 körül, mert nagyon élveztem, és szerintem nagyon jó ötlet ezt a videójátékot összehozni a szolfézzsel, és hihetetlen, hogy mennyire jól tudtam magam érezni közbe. Az elején kicsit féltem, hogy nehéz kérdések lesznek, de aztán sikerült megoldani.
De nem kell félni, hiszen azért ez nem egy verseny volt, hanem... De nyilván teljesíteni, meg jól válaszolni, az mindenkinek jó érzés. Marci, neked mi volt az, ami akár kihívás volt, akár tényleg most különleges élmény, hiszen minden év más, minden évben mások a tagok, más a tematika, tehát gondolom most is valami más jó élménnyel tértél nyugovóra úgy másnap télelőtt.
Igen, az, hogy volt tematika, ez az időutazás, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ötlet volt, és nagyon összefogta az egész 24 órás szolfésnak a minden óráját tulajdonképpen. Ez átjárta, meg tematizálta. A legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy sok zongora kísérletet vállaltam, amit nagyon nagy örömmel tettem, mert szeretek nem csak zongorázni, hanem kamarazenélni is. Viszont kicsit kevés időnk volt a próbára, ezért nagyon nagy kihívás volt, hogy ott annyira összeszedjem magam, hogy másnak a produkciója, amit mondjuk oboán, egy oboldarabnál, az úgymond az oboaszólam, vagy az énekeseknél az énekszólam, az ne sérüljön azáltal, hogy én esetleg egy kicsit bénázok a zongorában, de szerintem végül jól sikerült mindegyik.
És neked, Balázs, mint főszervezőnek egyáltalán volt lehetőség ez így elmerülni abban, hogy na valamelyik játék azért élvezetes legyen, hát nem játék, nyilván játék is volt, meg feladatok.
Hát nekem ez a része volt élvezetes, hogy szerveztem, igen, és megtapasztalni ezt, hogy izgatottan várják a
és belegondoltál, hogy francba miért nem szerveztem én rögtön az első pillanatok fogva.
Igen, tulajdonképpen igen.
De valószínűleg ez mondjuk ugye, tehát hogy tényleg 6 év eltelt, most te már 22 év körül vagy, tehát mondjuk az elsőnél voltál 16?
16-17, igen.
16-17, tehát ugye kicsit ez ugye felnőtté válásatokat is valahogy, nem tudom hány éves koruktól tanítod Enik őket, de hát tulajdonképpen tényleg kisgyerekektől, lehet, hogy valakit már 7 éves korától
szinte. Engem például,
igen. 7 éves korom óta. És látni valakit felnőni, nagyjá válni, és azt látni tényleg, hogy ezen a vonalon megy tovább, hát nem tudom, Enikő, ilyenkor mennyire repes a szíved tényleg.
Az a helyzet, hogy ez rajtuk múlik, meg a főtárs tanárukon is. Tehát, hogy ők hangszerből nagyon jók, viszont az, hogy mondjuk tényleg Balást régen tanítom, Marcit nem tanítottam kicsi korában, és csak rövid ideig tanítottam tényleg. Tehát nekem minden növendék, aki bekerül hozzám, az egy ajándék, és akkor meg tényleg ajándék még inkább, hogy látom, hogy ők hangszerükön jól játszanak, és esetleg zenei pályát választanak, és hogy nem is vetik meg annyira a szolfést, mint amúgy a köztudatban inkább benne van. Tehát, hogy nekem az a nagy dolog, az, hogy ők felnőttek, hát most így elmondtam a végén nektek a 24. óra végén, hogy nekem először ugye izgatott voltam, mint főszervező az első másodiknál, és utána meg kellett tapasztalnom a harmadik, inkább negyedik, ötödiknél, hogy felnőtt egy generáció. És nekem el kell fogadni, hogy ők már nem gyerekek, hanem felnőtt emberek, akiknek önálló és nagyon jó gondolataik vannak. És hogy ne az legyen, hogy itt most bárki is, nem tudom, én irányítani akarom, tehát nekem ezt így meg kellett szokni, ezt a szerepet, hogy ők már mint szinte a...
Mint szinte egy gyerek
partnerek. Igen, ugye, igen, és nem... némelyikkel már mint szinte a barátom. Szóval, hogy nekem ez nagyon nagy élmény így utólag, hogy nekem volt egy nagyon jó főtárgytanárom zongorából, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, holott Olaszországban él most Ágnes, és a mai napig felhív, ha hazajön. És én azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék nekem, mint növendéknek nincs. Visszafelé is kell, hogy ez működjön.
Igen, tehát amit te kaptál, azt te valószínűleg az volt a célod, hogy átad, tehát hogy nem csak az érdemi tudást, ugye az elméleti tudást, hanem tényleg az emberi dolgokat, az emberséget, és hogy igen, repes az ember szíve, meg ez egy nagyon jó visszacsatolás, hogy azért akkor valamit nagyon jól csináltál te is, meg a
fiúk. De ők, most ők.
Szakos, igen. És hogyha már a fiúkat megkérdeztem, azért téged is megkérdezlek, hogy most neked a hatodikban mi jelentette? Tehát pihenéssel tudtad indítani, tehát sok feladatot levettek a fiúk a válladról, ez azért nagy segítség volt, hiszen azért erre, tehát mivel már átéltél ötöt előtte, tudod nagyon, hogy azért 24 óráig te nem nagyon teheted meg, hogy mondjuk fél órára elvonulsz a hálózsákba és egy picit pihensz, hanem hogy neked azért ott kell lenni és úgy trenírozni a gyerekeket. Az idejében mi volt, ami neked tényleg örökélményt adott, meghatározó volt?
Hát egyrészt, hogy már az első órában is ott a Jászmin vállalta, utána a következő órát Balázs vállalta, tehát hogy úgy indíthattam az órákat, hogy ott ülök, meg hogy Zalánki Villő végig megcsinálta ezeket a kvízeket, aki szintén a zenetudományira felvételizik, és hogy nekem ez nagyon nagy élmény volt, hogy ők teljesen, tehát hogy nem az, hogy csak valami segítség, hanem órákat vállaltak teljesen. Ez az egyik. A magaméből persze izgultam, hogy mert az utolsó pillanatban megtudtam, hogy a klasszikust azt mégis én csinálom, és abból izgultam, hogy jövünk ki, de az remélem az is jó lett, és ez a szabadság, ez nagyon nagy élmény volt nekem, tehát, hogy ezt már úgy éltem meg, hogy egy nagyon nagy segítséget kaptam. A másik, ami még nagyon nagy élmény volt, Koncsa Semese visszajött, ő Spanyolországban tanul, és nem tudom, kinek mennyire volt nagy élmény, ez a éjszakai, hát ilyen mozgásos játékok voltak, de nagyon-nagyon jók voltak, szóval, hogy nekem még azok, az is nagyon jó volt, és az, hogy ez a tematika volt, amit Balázs mondott, amit ők találtak ki, vagy Balázs talált ki, hogy korszakokon menjünk át, és hogy ehhez találtunk énekeket, vagy kórusműveket, és hogy meg tudták tanulni. Tehát az is nagy dolog, hogy esti koncertre összejön új mű, mert ugye koncertre nem úgy megy az ember, hogy egy-két órát gyakorlunk, de most ez így szokott lenni már itt a 24 óráson.
Akkor én most megkérdezni azt, hogy nem tudom, hogy most miben állapodtatok meg, hogy jövőre találkozunk mi itt a stúdióban a hetedik 24 órás szolfés után? Igen. A fiúk nagyon bólogatnak, enélkül nincs a pelláta, úgy igen. Látom, akkor találkoztok. Még annyi, hogy Regő, téged nem kérdeztenek meg a gyakorlóban, te kifejezetten egy ilyen művészeti tagozatra jelentkezel, vagy ott is fogod folytatni? Mert ugye ott van az AMI, az EKE gyakorlóban.
Igen, én énekszakra fogok jelentkezni, mert jelentkeztem és fel is vettek, úgyhogy én ezen a pályán szeretném folytatni a továbbiakban, és remélem sikerül.
És a Zeneakadémián van orgonaszak? Talán orgonaszakra is mehetsz tovább, hogyha úgy gondolod, nem? Vagy azt még majd meglátod. És Marci, még neked a muzikológia és a műszaki menedzserség, ezt így együtt hogy lehet kamatoztatni?
Nehezen, de... Én nekem mindig is volt egy ilyen kettős beállítottságom, hogy érdeklődök a természettudományok, meg mint utóbb kiderült most már a műszaki tudományok iránt is, illetve a gazdasági része is van a műszaki menedzseri szaknak, tehát abban is vannak nagyon izgalmas dolgok, és amellett meg mindig is egy óriási nagy érdeklődési területen volt a zene. És ez nekem sosem volt ellentmondásos, ez nagyon régóta így van, úgyhogy ebből a szempontból nem meglepő, hogy végül nem tudtam egy szak mellett elhatározni magam, hanem akkor belementem mind a kettőbe, ezt nem tudtam egyszer elkezdeni, ugye egyszerre csak egy helyre vagyok felvehető, vagy egy helyre tudtam bejutni, hanem így egymást követő években elkezdtem. Voltak jobb pillanatai, voltak nehezebb pillanatai, de most már lassan vége van, illetve hát a Zeneakadémiát az most sikerült már befejezni, és jövőre a műszaki menedzserit is, úgyhogy valahol ez össze fog még érni.
És ki tudja, mit hoz az élet számodra. Igen. Van. Hát én nagyon sok szeretettel gratulálok, tényleg hősök voltatok, te első hős, a fiúk már sokadik hősök, Enikő tanárnőről meg nem is beszélve, úgyhogy Pozsonyi Balázs, Komáromi Nagy Márton, Szívus Regő, és természetesen volt Enikő tanárnő, mindenkinek sok szeretettel gratulálok. Már kipihentétek magatokat, hiszen ugye ez múlt héten lezajlott, és hát azért én őszintén remélem, hogy jövőre újból találkozunk itt a stúdióban, ti meg majd természetesen a zeneiskolában, úgyhogy mindenkinek minden jót, tanulmányokhoz, meg elsősorban jó nyarat kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.